Köszönjük szépen az imádságukat a gyülekezetnek, mert szükségünk van rá. Nagyon sokszor tapasztaltam, voltak olyan időszakok, amikor biztos vagyok benne, hogy Isten ezek által is megtartott bennünket. Én most a Bárányka csoportban szolgálom az Urat, mint pedagógiai asszisztens, sokan ismertek már, szülők is, és 2014. január 1-e óta szolgálok a fasori gyülekezetben, vagyis hát az óvodában, a Csipkebokor óvodában. Amikor Krisztina felkért rá, hogy beszéljek így az életünkből arról, hogy Istennel milyen jó járni, akkor az a része nem volt nehéz, mikor elgondolkodtam rajta, hogy mi mindenen vitt át bennünket Isten, mióta én őt megismertem, de igazából a születésem is az ő kegyelméből történhetett meg. És elővettem így a szívemben ezeket a gondolatokat, ami először eszembe jutott, a boldog mondások voltak, hogy kik azok, akik boldogok, és mondtam, hogy hát ez így nem nehéz, hiszen ezek így általában megvannak, például, hogy boldog az is, akit az ő nevéért üldöznek, vagy szidalmaznak, vagy rágalmakat, hazugságokat mondanak a nevére, ezekről lehet beszélni. És hát arról viszont nem tudok beszélni, amit a világ mond boldogságnak, hogy minden olyan tökéletes és minden olyan jó az életünkben, mert azért ez nem teljesen így volt. Már ahogy említettem, hogy a születésünk sem olyan természetes. Nekem a szüleim elváltak, az édesapám alkoholista ember volt, és igazából nem akart engem, amikor megszülettem, látni sem akart, mert lány lettem. Annak idején még voltak ilyen felfogások a családokban, hogy az első szülött gyerek az fiú legyen, hogy vigye tovább a nevet. Nem voltunk gazdagok, nem tudom, minek kellett ez, de ez volt az ő felfogása akkor. Hát ez nem így lett. Anyukámat, amikor ivott, gyakran bántotta. Nem tudom, hogy milyen állapotban várhatott engem, valószínűleg nem volt könnyű neki így gyermeket vállalni, de bevállalta, hogy legyen gyermeke. Így születtem meg, és később megtudtam, hogy ez nem az én szüleim akaratából volt, hanem ez volt az Istennek az akarata, hogy én megszülethettem, és hogy már az anyamében neki gondja volt rám, és amikor én ezt megértettem, akkor az hatalmas örömmel töltött el engem. A felnövekedésem az jó volt, hiszen a nagyszüleim az édesanyám részéről nagyon szerettek, másikat nem ismertem, nem is voltak rám kíváncsiak. Az anyukám nagy szeretettel, amit megtudott, megadott nekem mindenben, de így utólag tudom, hogy abban is az Isten keze volt, hogy én akkor ezt olyan ideálisnak láttam, azt a körülményeket, a szomszédokat, ahogyan ott éltünk, mint a Futrinka utcában, én úgy éltem meg kisgyerekként. Aztán 12 éves korom körül jött az a megszólítás, hogy akkori lelkipásztorunknak a felesége patikában dolgozott. Ez még az átkos rendszerben volt, a 80-as évek vége, közepe vége táján, hogy eljött az idő, hogy konfirmálni lehetne, és hogy a nagymamám mit szól hozzá, elhozna engem. Azt tudni kell, hogy én kisgyerekként nagyon érdeklődtem már Isten iránt, valahogy ő előbb szeretett engem, ezt később tudtam meg, és biztos, hogy ő vont magához, mert már kicsi gyermekként, amikor a nagymamám szájából azt hallottam, hogy hála legyen a nagyon jó Istennek, mert csak ennyit hallottam, nem voltak imádságok, semmi más, de amikor elvégzett egy munkát, akkor engem az érdekelt, hogy ki az. És egész odáig jutottam ebben a kíváncsiskodásban, hogy elkezdtem így fantáziálni, hogy ha dörög az ég, akkor hallottam olyat, hogy azt mondták az öregek, a katolikusok, hogy Szent József görgeti a hordot. És gondoltam, hogy hát egy bácsi hogy tudná azt ott csinálni, hogy mindenki hallja, de akkor a Jóisten biztos tud ilyet csinálni, hogy nézhet ki, és ezen álmodoztam nagyon sokat. És a szomszéd bácsink, a másik, akit nagyon szerettem, ő román volt, és hozzájuk jött a román lelkész, és gondoltam, elmegyek hozzájuk, biztos megtudom, ki az a Jóisten. Hát, csalódott voltam, mert csak románul beszélt, meg énekelt, úgyhogy semmit nem értettem belőle. Hát elmentem a katolikus bácsihoz és nénihez, a Janitata és a Marika mama, mondom, hogy biztos többet tudnak, mert náluk annyi kép van, és mindig mennek a templomba, hogy ki az a jó Isten. És hát nagyon zavarba jöttek, hát kislányom, tudod, hát a jó Isten, aki mindent adott. És akkor hát nem elégítették ki a kíváncsiságomat, kérdeztem, hogy őszhajú, vagy hogy néz ki, és nem tudtak rá válaszolni. És ez így ment kisgyerekként végig, és aztán eljött ez a lehetőség, hogy elmehettem konfirmálni. Hát nagyon vártam, de ez úgy volt, hogy előtt anyukám elvitt a katolikus templomba, mert az apai rész nagy katolikusok voltak, de én ott nagyon nem éreztem jól magam. Azt gondolták, hogy majd érdekelni fognak a szent képek, mert engem az nem érdekelt, és nem is tetszett, és félelmetes volt. És még rosszat is álmodtam, mert azt álmodtam, hogy az ördög kerget az oltár körül, tehát úgy nem jött be a dolog. Aztán elvittek a reformátusokhoz, oda jártunk nagy ünnepekkor, néha. És ott csak a gyülekezeti teremben voltunk, ott jó illat volt, meleg volt, olajkályha fűtött, a lelkész bácsi aranyos volt, a nénik nem feketébe voltak, és nem szomorúak, és a falon is csak néhány kép volt, az is Jézusról szólt, meg bárányokról, a jópásztorról, meg a tékozló fiúról. Hát az úgy tetszett. És úgy gondoltam, akkor leszek református. És ahogy elmentünk, én nagyon félős kislány voltam, iszonyúan szorongtam. Tehát az iskolában, óvodában mindig az volt a baj, hogy nagyon csendes és nagyon visszahúzódó vagyok. És nagyon féltem kérdezni a lelkész bácsitól, de hárman voltunk, az ő lánya, én meg egy másik lány, akik jártunk, és így egy kicsit bátrabb lettem, hogy kérdezni, hát senkit nem érdekelt a dolog, de engem meg nagyon, amit mondott. És volt egy alkalom, amikor arról beszélt, hogy volt a Járusznak a lánya, a 12 éves lány, én akkor pont annyi voltam, és hogy Jézus annyira szerette, hogy új életet adott neki, és hogy nekünk is új életet akar adni, és hogy akarjuk-e őt befogadni a szívünkbe. És annyira boldog voltam, mikor ezt elmondta, hogy befogadhatom Jézust a szívembe, én is fölemeltem a kezem, és behívtam Jézust az életembe. De nekem akkor az mindent jelentett, mert onnantól kezdve megváltoztak a dolgok. Nagyon nem szerettem tanulni, olvasni, különösképpen fizikai fájdalommal járt, nagyon utáltam, és a fiam is hasonló hozzám, valószínűleg nekem is volt valami tanulási nehézségem, vagy nem tudom mi, de nagyon nem szerettem, és mivel Isten annyira érdekelt, és annyira kívánkoztam utána, hogy ki jobban megismerni, hogy elkezdtem elővenni a Bibliát, persze a Károlit. És elkezdtem az elejétől, hogy vala, meg teremtett, teremté, és hú, mondom, én ebből semmit nem értek. És az volt a végén, hogy könyörögve, zokogva kértem Istent, sose felejtem el, többször is az ágyam szélénél, hogy segíts megérteni, mert nem értem. Tudod milyen, nagyon nem szeretek olvasni, de szeretnék többet megtudni rólad. És egyszer csak a lelkész bácsink mondta, hogy hát édesem, ne ott kezdjed el az olvasását a Bibliának, hanem az evangéliumokat. És voltak ilyen traktátusok, meg ilyen Biblia képző valami, nem tudom mi, ahol kérdések voltak, és elkezdtem olvasni. Azt az örömöt, azt nem tudom elmondani, hogy amikor megértettem valamit a Bibliából, hogy például azt, hogy amikor leesett, hogy engem Isten akart, és nem a szüleim, az apámtól, anyámtól örökölt hiába való életbe kell élni, hanem nekem ő új életet ad, és hogy az apukám akar lenni, és hogy Jézus mit tett értem, és hogy az meg még jobban nem tudtam felfogni, hogy hát a hajam szála is fontos neki, hogy fontosabb vagyok, mint egy verebecske. Akkor elsírtam magam, és mondtam, hogy ezt nem hiszem át, én, és miért én? És hogy Isten ebbe erősített, hogy de igen, szeret. És amikor megértettem, hogy Jézus mit tett értem a Golgotai kereszten, hogy hogy azt a sok bűnt, ami bennem is ott van, mert gyerekként is voltak bűneim, és vétkeztem. Például volt egy olyan esetem, amikor elloptam egy kislánynak a nyakláncát, mert nagyon vágytam rá. Persze olyan cselesen csináltam, mert jó kislány voltam, de eljött hozzánk, olyan törékeny, szép volt az a nyaklánc, én olyat szerettem volna, de nem kaptam. És úgy csináltam, hogy ott felejtette nálunk, és aztán én örültem neki, de nem voltam nyugodt tőle, hogy ott van, lelkismeretem bántott. És hogy Jézus megismertem, és olvastam a Bibliát, hogy ez bűn, akkor nem bírtam nyugodni, visszaadtam neki. Aztán voltak olyanok, hogy haragudtam egy lelkészbácsira, aki bántotta az én lelkészbácsimat, és Isten azt mondta nekem, hogy meg kell bocsátanom neki, mielőtt ő hozzájövök. És akkor minden bátorságomat össze kellett szednem, és elmentem hozzá bocsánatot kérni, hogy én haragszom rá. És ő is mondta, hogy akkor érezte, hogy megbotránkoztattam ott engem a viselkedésével, de onnantól kezdve egy nagyon ajándékot kaptam a családjában, meg benne, hogy ezt meg tudtam tenni, engedelmeskedtem Isten szavának, és felszabadított Isten az örömre, meg arra, hogy testvéreket is kaptam, és áldást bennük. Aztán, ahogy ez egyre jobban belemélyedtem ezekbe, én mindenkinek mondtam az örömömet, mert hát ezt nem lehet csak úgy magamba tartani, hát Isten szeret, de nagyon. És úgy, hogy nem érdemlem meg. És a gimnáziumi évek alatt az osztálytársaimnak is beszéltem róla, ők kinevettek sokszor, meg gúnyoltak, meg mondtak mindenfélét. Az osztályfőnökömmel együtt, akinek nagy szálka volt a szemében, hogy én kikkel barátkozom, tudni kell, hogy a református gyülekezet nem volt élő gyülekezet, a lelkipásztorunkon kívül. Állandóan figyelték, hogy mit csinál, besúgták, feljelentegettek bennünket, hogy kik vagyunk a parókián, és mit csinálunk ott, nem tudom, mire gondoltak, hogy mit csinálunk. És voltak fiatalok, de azok nem jöttek oda pont emiatt, hogy a nénik ilyen gonoszak voltak, és próbáltuk őket, hogy az Úrhoz hozni, és ezek elmentek kis gyülekezetekbe. Ők voltak a barátaim, akik ugyanúgy szerették Jézust, és volt közöttük, aki már drogozott és abból tért meg. Nekem ez nagyon nagy öröm volt, hogy vannak ilyenek, akik Jézust így szeretik, mint én. Ez sokakban megbotránkozást keltett, hogy én ezekkel barátkozok, mert hogy kutyából nem lesz szalonna, és a szüleim elkezdtek félteni. Szerintem ez onnan eredhetett a féltő szeretetükből, hogy nagyon megharagudtak rám, és nem engedtek gyülekezetbe. Anyukám azt mondta, hogy ha ő tudta volna, hogy belőlem ez lesz, akkor ő diszkóba visz, és nem templomba. Azt mondta, hogy úgyis ki fogom ezt heverni, egy-két év is vége lesz ennek a hóbortomnak, és ez szörnyű, hogy már szektás leszek, és kitagad a családból, mindent megpróbált megverni, leszidott, minden volt. De ebben az időszakban volt a legközelebb hozzám Isten. Ezekben az időszakokban az ő igéjén keresztül a jelenlétével erősített. Leveleztünk a lelkészem feleségével titokban, de nagyon szerették az anyukámat, és soha nem beszéltek ellene senki, egy testvérem se. Azok, akiket szektásoknak tartottak, ők sem. Nem akart senki elszakítani tőlük, és tudtam, hogy Istennek is ez az akarata, de most ezen végig kell menjünk, ezen a nehéz folyamaton. Megtartott az Úr Jézus, mindig megvigasztalt, és mindig ott volt velem. Éreztem a jelenlétét azokban a nehéz időkben, amikor érte jöttek ezek a bántások. Aztán kaptam egy munkahelyet, volt egy nagyobb esemény, ami egy csoda volt az életemben, nagyon sok volt ilyen végig az egész életem, hogy mivel utáltam tanulni, az egyetlen dolog, más rendes gyerek az Románát és Tiffanyt olvasott abban az időszakban, én meg a Bibliát dugtam be a tankönyvem alá, gimnáziumba, és anyukám jött, azt hitte, egy rendes gyerek tanul. Nem tanultam, hanem Bibliát olvastam, mert az érdekelt a legjobban is. Arra vágytam a legjobban, hogy minél többet megismerjek Istenből. Hát, de nem készültem fel az érettségire, nagyon nem. És az volt, hogy Hát ott tippelgettünk az osztály, vagy a magyar tanárunkkal, hogy régen nem volt már dráma, biztos az lesz, és én megtanultam a bánt-bánt, és pont. Ennyi volt, mondom, az elég lesz, majd Isten megsegít. Jött az érettségi napja, akkor még három tétel közül lehetett választani. Az első kettő, az egyik Arany János volt, a másik a novellák, a harmadik egy verselemzés. Na, volt dráma az én életemben rögtön, mert hát én drámát tanultam, de az nem volt, és nagyon szégyeltem magam is. Az utolsó padba ültem, és mondtam Istennek, hogy Uram, bocsáss meg, de segíts meg, tégy valami csodát, mert fogalmam nincs, ebből nem készültem, ebből jót lehetne jönni, de bele se néztem. És hát választottam a verselemzést, Ady Endre, akit szerettem, az Eltévedt lovas című verse volt, elolvastam, a hangulat olyan volt, mint az enyém, és tényleg nem hallottam még soha erről a versről, Adit nagyon szerettem, de ezt soha nem hallottam, és kértem Istent, hogy most segíts, hogy mit írjak. A többiek, a legrosszabb tanuló is 8 oldalt írt már le, én meg még ott görcsöltem azon a minimum, nem tudom hány oldal volt. Hazamentem, összedőlt a világ, kiszedtem a fülbevalómat, mert nem érdemlem meg, szégyent hoztam Istenre, a tanáromra, az anyukámra, mindenkire. Anyukám látta rajtam, ugye a verselemzést választottad, azt mondja, tudtuk, az a legnehezebb. Szóval azt mondja, akkor már buktál, mondom, nem tudom, de valószínű. Rettenetes volt az az egy hét, másnap jött a matek, amiből végképp nulla, abból, ha átmegyek, az csoda. Rettenetes is az a vádlás, ami volt bennem, hogy én akarok főiskolára menni így. És ami nagy csoda volt számomra, hogy összeszedtük magunkat, és a tanárom szemébe mertem nézni, elmentünk hozzá, amikor kijavított a dolgozatokat, hogy vajon mi van, de azt senkinek nem kívánom. Megálltunk, és engem hátrébb hagyott, a barátnőmet vette előrébb, mondom, már szóba se áll velem. Utána elkezdtem mondani, hogy Ágikám, olvastad a tankönyvíró véleményét? És piros lettem, és mondtam, hogy miért, tanárnő, benne van a tankönyvben ez a vers? Azt mondja, hogy benne, persze. Hát azt mondja, azon múlik, hogy most 4-est vagy 5-öst kapsz, hogy most mit fognak dönteni, hogy a tankönyvíró véleményét fogadják el, vagy a másik véleményt. És én így álltam, és mondom, hogy hanyas lesz. Azt mondja, hogy 4-es vagy 5-ös. Mondom, ez biztos? Azt mondja, igen, és 5-ös lett a végén, ezt fogadták el. És én akkor nagyon megtanultam, hogy én nem fogom Istent kísérteni. Ő megsegített engem ezen, de engem egyszer fölvesznek a főiskolára, én becsülettel fogok tanulni. Így volt. Egyedül a filozófiából nem tanultam meg az istenteleneket, mert azt nem bírtam, és azt mondtam Istennek, hogy könyörüljön rajtam, én puskázni nem fogok, de azt, ha lehet, ne húzzam, mert én őróla akarok beszélni, nem ezekről a Nietzscheről, meg a mit tudom én kiről, azt nem bírtam. Ennyi volt, a többit mindent megtanultam utána. De hogy azt akartam ezzel kifejezni, hogy nem érdemeltem én meg azt, de Krisztusért Isten könyörült rajtam, és ebből a lehetetlenből lehetséges csinál, de tényleg, mert tényleg nem tanultam egyáltalán. Tehát, hogy ez nem reménytelen, Istennél soha nincs reménytelen. Aztán elkezdtem dolgozni, nevelőtthonba helyezkedtem el, oda hívott Isten, csodálatos, majdnem 10 évet dolgoztam ott. Nehéz volt, de Istennel jó volt, és sokat tanultam, formált Isten azok által, a nehezek által. Aztán elvégeztem a főiskolát is, és az ő kegyelméből nevelőtanár lehettem ott a nevelőotthonban. Gyermekfelügyelőként kezdtem, voltam nevelőtanár, és aztán lakásotthonvezető, és aztán férhez mentem. Isten küldött egy társat a kisfaluba, ahol kevés hívő volt, mert éveken keresztül én voltam az ifjúság egy szemében, aztán lettünk többen is, ahogy imádkoztunk testvérekkel. A kis gyülekezetből jöttek át hozzánk testvérek, és többen is voltunk, meg aztán Isten ígért nekünk egy lelkipásztort is kaptunk, és onnantól kezdve már többen lettünk a gyülekezetben. lehetett evangelizálni, meg hívogatni embereket. És ott ismertem meg a férjemet, úgyhogy ez is Istentől jött. Erről most bővebben nem beszélek, de nagyon nagy áldás volt. Nem volt könnyű, egymásért meg kellett, hogy harcoljunk, mert anyukám ebben is igen komolyan ellenállt, és nagyon nehéz harcaink voltak. De az Úr ezen is átvitt bennünket, mert egymásnak adott minket. Nagy ajándékot kaptam a személyében. És mivel mi nem akartunk együtt élni, mert ugye Istennel járva tudtuk, hogy ez nem Isten szerint való, úgy voltunk, hogy össze szeretnénk házasodni. És anyukám abban engedett a leginkább, hogy munkahelyem lesz. És itt felvettek Budapesten az egyik tehát hivatalba dolgozni, és összeházasodtunk, meg volt a dátum, minden papírt elintéztem, le kellett szerelnem a kedves helyemről, és feljöttem ide. Úgy volt, hogy február 1-én kezdtek. Előző este a jegyző, vagyis nem a jegyző, hanem a humánpolitikai vezető szólt a férjemnek, hogy holnap ne jöjjön a feleséget dolgozni, mert a jegyző egy ismerősét vette fel, hehe. Felhívott a férjem, elmondta, hogy mi történt. Azt tudni kell, hogy én Budapestre nem akartam jönni soha. Tehát az volt mindig bennem, hogy én Pestre biztos nem jövök, én ezt a várost nem szeretem, én itt nagyon félek, és ide nem. Hát Isten azt mondta, hogy várost készít nekem, úgyhogy így aztán belementem a férjhez menetelve, ez is benne volt a bizonyságokban, hogy Isten akarata ez a házasság, és hát feljöttünk ide Pestre, és a férjem ezt elmondta, én leborultam, és mondtam, hogy Uram, te látod, hát senkit nem ismerek. Itt a város meg végképp nem, és nagyon félek, és nem vagyok az a fajta, aki el tudom magam adni. Fogalmam nincs, hogy most mit csináljak. Egy óra múlva, vagy pár óra múlva hívott a férjem, hogy beszélt valakivel, fel voltak háborodva, hogy mit csináltak így velünk, hogy milyen igazságtalan, és neki eszébe jutott, hogy a férjék keresnek egy nevelő tanárt a műszaki főiskolának a kollégiumába. És akkor menjek el, próbáljam meg. Elmentem, megpróbáltam, és felvettek. És három hónapos próbaidőn voltam ott. Ők többet szerettek volna, hogy nyugdíjba vonult a kollégium vezetője, és hogy vállaljam el. És ezt aztán végig nem akartam, és mondtam, hogy Uram, hát te látod, én kisbabát szeretnék, én nem ilyenekre vágytam. Én egész életemben nem szerettem ezt az egész vezetői cuccot, és hogy én ezt nem akarom. És Isten könyörült rajtunk, hogy egy gyermeket adott, de mielőtt ez megtörtént, hogy tudtam, hogy gyermeket várunk, azelőtt én fölmondtam, és mondtam, hogy ezt nem vállalom, pedig rá akartak beszélni, hogy de mindenki, nem születik úgy senki, ezt meg lehet tanulni. Elmondom, nem, én nem fogom. És majd Isten ad gyermeket. És kerestem munkát, mert munkát, ugye ilyenkor munkanélkülire megy az ember. Kerestem a munkát, és visszahívtak a helyi családsegítő központba, hogy dolgoznának velem, ketten maradtunk fent a szűrőn, és aznap csináltuk meg a tesztet. És pozitív lett, és nagyon boldog voltam, és ezt elmondtam, hogy hát mi most babát várunk, én ezt elmondom, hát ha ez segítség, hogy akkor nem engem választanak, és nem engem választottak. És akkor elmentem orvosokhoz, azok meg vizsgálgattak, és mondták, hogy hát, hogy én nekem hány betélésem volt már, meg hogy ez most lombik gyerek. És így néztem rájuk, hát mondom, most házasodtunk össze, nekem a férjem az első, nekem nem, miért kérdeznek ilyet? És akkor, amikor a fizető orvosunkhoz mentem, ő is ezt kérdezte, meg ilyen furcsán nézett, és akkor mondtam neki, hogy ezt most miért mondja mindenki, és akkor mondta, hogy hát azt mondjam, hát nem tudja, hogy hát önnek tehát születési rendellenessége van a méhének, és hát ez nem természetes, hogy gyereke van. És akkor úgy elgondolkodtam rajta, mert ikrek lettek volna az első gyermekünk, Ágicának lett volna egy ikertestvére, csak ugye ő meghalt, felszívódott, azt mondták, hogy ez csak egy ilyen, hát egy kicsit véreztem, és így otthon maradtam, ilyen veszélyeztetett terhesként. És Isten olyan szépen elrendezte, hogy biztosított volt az időszakunk, nyugalomba tudtam őt várni, nagy örömbe, nagyon-nagyon csodálatos időszak volt, és hogy az anyagiakról is ő gondoskodott végig. Aztán megszületett ő, akkor volt egy időszak, amikor beteg lett, és tájok keletkezett a vesélyén, bekerültünk a kórházba vele, de hogy az Úr azokon az időszakokon is átsegített, több éven keresztül jártunk a nefrológiára, ellenőrzésekre, de mindig velünk volt, és azt tapasztaltuk, hogy megsegít. Aztán ugye nagyobb lakást szerettünk volna venni, és akkor jött ez a nagy válságkorszak. Mondták ugyanúgy, mint most, hogy infláció, drágul minden, ne vegyenek fel hiteleket, mert becsődölnek, a svájci frank alapú hitelek is mennek sorba, és lehetett hallani, hogy nagyon nagy gondok vannak. És imádkoztam, hogy Uram, hát te tudod, hogy nekünk soha nem volt hitelünk, de hát itt olyan pénzek vannak, nem mint vidéken, itt milliókról van szó, életemben nem láttam ennyi pénzt, még egyet se nem, hogy milliókat, hogy most mi legyen. És végig kaptuk a biztatásokat, például azt, amikor a rádióban bemondták, hogy minden drágul, akkor aznap az volt az ige, tehát hogy Isten annyira gondja volt erre, hogy neveted a drágaságot és a pusztulást. És ezen gondolkodtam, Uram, hát ezt most miért mondod? Akkor jöttem rá, hogy hát megint drágul minden, de te neked nem kell félni. Aztán a zsoltárokból a napi igéket, én nem keresgéltem a helyzetünkre igéket, akkor adta Isten azokat a vigasztalásokat, hogy meg fog minket segíteni. Kimentse lelküket a halálból, az éhségben is eltartsa őket. Megígérte. Uram, hát ha ezt ígérted, akkor belemegyünk ezekbe a dolgokba. És nagyon számtalan sok ígérete volt. Akik őt félik, nincs fogyatkozásuk. Nem válik kenyérkéregetővé az igaz. Akik az Urat keresik, semmi jót nem nélkülöznek. És úgy voltam vele, ha ezt Isten mondja, ez igaz, akkor így lesz. Megsegített a munkában, ebbe is meg fog segíteni. És kaptunk még egy nagyon fontos igét akkor, amikor ez a nehézség volt, az pedig az volt, hogy az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jó téteménybe bőségben legyetek. És mondtam, hogy Uram, hát ez nagyon jó, akkor ezek szerint még adhatunk is. És hogy nem, hogy el fogunk szegényedni, hanem még tudunk adni. És így volt. Az történt, hogy nagyon magasak voltak a hitelösszegek, én akkor már gyesen voltam, a férjem egy alkalommal felhívott, hogy kapaszkodj meg, mi történt, mondom, mondd nyugodtan, azt mondja, hogy elvették a fizetésem egy hatodát. Akkor voltunk a legnagyobb hitelben. Mondtam, hogy most olvastam az igét, mondom, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve, meg fog minket segíteni, mert megígérte. Itt mondta, hogy mi bőségben leszünk, és hogy nem lesz szükségünk. Azt mondja, így van, de örülök, hogy te is így gondolod, hogy nem vagy elkeseredve. Mondom, eddig is megsegített. És az történt, hogy volt olyan, hogy egy testvértől kaptunk egy nagyobb összeget, és Isten azt kérte tőlünk, hogy adjuk oda ezt valaki másnak, valahol az ő ügyére nagyobb szükség van. És akkor, Uram, hát most vagyunk a legnagyobb szükségben, hogy akkor mi legyen, odaadtuk. És Isten úgy gondoskodott rólunk akkor is, hogy soha nem hiányzott, süteményt is ettünk, tehát, hogy nem volt hiányunk. Sőt, most néztem a háladobozomba, már azt el is felejtettem, hogy nem volt pénzünk gyümölcsre, és jött a szomszédasszony, és hozott tököt, meg almát. Vagy nem volt dió, nagyon drága volt, és nagyon ettünk volna diót, és akkor Isten, vagy felhívott anyukám, hogy a lelkipásztoruk mondta, hogy senki nem szedi a gyülekezetbe a diót, hogy nem szednénk-e fel, azt nekünk is adja, mert úgyse kell, csak ne menjen tönkre. Tehát, hogy Istennek annyira gondja volt arra, hogy még diónk is legyen, meg hogy még gyümölcsöt is együnk, meg még hogy tudtuk segíteni azokat, akik ismeretségi köreinkben voltak, és rosszabb anyagi helyzetben voltak. Itt volt, megígérte, betartotta. Annyira tele volt a szívünk hálával, és hogy megértettem azt, hogy Isten a János evangéliumában mondja, hogy azt akarja, hogy az örömünk teljes legyen. És ekkor értettem meg, hogy ő tényleg azt akarja, hogy neki még az is fontos, hogy például sírtam, hogy nincs ruhám. Otthon elmondtam neki, hogy uram, hát itthon vagyok, gyesen. Nem szeretek vásárolni, sajnálom is a pénzt a ruhára. Azt se tudom, mi áll jól, de hát én most ezt így elmondom neked. És így elmondtam, 2 hét múlva jött a szomszéd asszonyom 2 szatyorral, azt hittem, hogy a gyerek ruhákat hozza vissza, mert nekik adtuk. Azt mondja, hogy most nem azt hoztam, anyukám küldött neked ruhát. És annyira örültünk a szomszéd asszonyommal, hogy hát mit a gyerekek, mondtam neki, nézd, így Istentől kaptam ruhát, és mosolygott rajtam, mert ő nem hívő, de nagyon örült, és ő is mutatta az ő ruháit, hogy ő mit turkált, és ott öltöztünk, mint a gyerekek ott örvendezve, hogy milyen jó, hogy nekem is van ruhám. És hogy Istennek erre is gondja volt. De nem csak ilyen jó dolgok voltak, voltak más nehézségek is, de ezeket úgy éltük meg mindig, hogy örömmel tudok róla beszélni, mert átvitt rajta minket Isten. Ugye, hogy nekünk nehezen lehetett gyermekünk, megfogant a kisfiunk, és nem tudtunk róla még akkor, de a kislányunk egy évig kitartóan imádkozott érte minden nap. És fölmentünk Mátraházba csendes hétre, vagy hétvégére, nem tudom, és úrvacsorai alkalom volt, és igét kaptak a gyerekek. És jött a kislányom, hozza az igét, kisfiú van rajta egy ige, hogy még a számon sincs a szó, te már tudod, uram. Ültünk egymás mellett a férjem, és gondolkodtunk 2 felnőtt, mit jelent ez. A kislányom ül mellettünk, azt mondja, anya, hát kistestvérem lesz. És így egymásra néztünk, hogy tényleg. És hazamentünk, csináltunk egy tesztet, és tényleg. Hát beteg lettem, mert az epén begörcsölt, mert epeköveim voltak, és nagyon fájt, és begyulladt, és kaptam antibiotikumot, meg minden. Ja, és közben visszahívtak a régi munkahelyre, akik kitoltak velem, valószínűleg elkismert fudalása volt a humánosnak, vagy nem tudom kinek, már nem az a jegyző volt akkor, hogy menjek vissza dolgozni egy gyeses helyére. És pont próbaidőben voltam, és mondom, uram, hát ez most komoly, most telik le a próbaidőm, most jön a baba, én beteg vagyok, ezt nem titkolhatom el, amúgy meg a lelkiismeretem se engedné, hogy csapatban dolgozunk, a többiekre csomó munka fog hárulni, most hogy gondolod, hogy pont most jön a baba? Bár nagyon akartuk, de meg örültünk neki, de most akkor mi legyen? És akkor Isten adta azt az igét, hogy az igazakra az Úr virágossága ragyog. És akkor mondom, itt nincsen honda-banda, ezt meg kell mondani, ez van, úgyis meglátják előbb-utóbb, hogy mi van. És hát elmondtam, természetesen nem foglalkoztattak tovább. Volt még néhány napom a biztosításos napokból, hogy megkapjam a magasabb juttatást a babával, de hát ez lemaradt. De Isten azt mondta nekem, azt ígérte az igéjén keresztül, hogy onnan jön a segítség, ahonnan nem gondolod. És mentem ilyen vizsgálatokra, és a fogorvosunk kérdezte, hogy hogy vagyunk, mi van velünk. És mondtam, hogy hogy jártunk, hogy most éppen nincs majd, nem lesz munkám, de boldogok vagyunk, mert Isten annyi mindenben gondoskodik és segít bennünket, hogy nincs okunk panaszra. És azt mondja nekem, hogy... Hát mennyi nap hiányzik neked ahhoz, hogy biztosítva légy, hogy biztosan tudjatok gyereket vállalni? És mondtam neki, hogy csak 3 nap, vagy nem is tudom mennyi. Hát azt mondja, csak ennyi a probléma, én foglalkoztatlak téged. És akkor hivatalosan meg lesz oldva, mondtam, de nem csalással, azt mondta, hogy nem. Mert mondom, abban nem megyünk bele, mert az nem Isten szerint van, azt mondta, hogy nem. És foglalkoztatott. Tehát Isten, ahogy ígérte, betartotta. Aztán... megszületett a kisfiunk, ugye 3 éves lett, hova menjek dolgozni? Hát nem vagyok az a nagy jövőmenő fajta, és úgy voltam vele, hogy uram, hát látod, hogy most én nem tudom, mit csináljak, hol akarsz látni, szolgálni is jó lenne, de mit csináljak, mihez értek, hol lenne az én helyem? De én mondtam, hogy én ilyen interjúkra nem akarok menni, ha nem muszáj, mert az rettenetes, hogy ott árulni kell magának az ember, szörnyű, és hogy én ezt nem is tudom, hogy mit mondjak. És akkor volt az, hogy Katika felkért, vagyis üzent a férjemmel, hogy mert ide járt a kislányunk, az is egy csoda volt, hogy ide kerültünk, Még törvényt is módosítottak azért, hogy itt maradhasson. Én legalábbis így éltem meg akkor, de nekünk jó volt az a törvény, amit akkor hoztak, hogy itt maradhattunk az óviba. És akkor Katika hívott, és hogy szívesen dolgozna velem, tudja, hogy más a végzettségem, de mégis, hogy dajkaként tudnék eljönni. És az volt a szívemben, hogy nem kaptam igét, de akkor az volt a szívemben, hogy jobb a kevés az Úrnak félelmében, mint ahol sok van is háborúság. És elvállalom, mert őt szolgálhatom. És akkor kezdtük el januárban a munkát. Hát nem volt olyan könnyű, mert hogy még kicsi volt, sokat sírt. Én is nagyon igyekeztem, mert én úgy végeztem mindenütt a munkámat, mert az előző munkáján is úgy fejeztem be, hogy ne maradjon munka senkinek se, bementem hajnalba, és hogy még addig még meg nem csináltam előterjesztéseket, meg minden, addig nem mentem haza. És ott nem maradt nekik semmi munkájuk. És úgy voltam vele, hogy ezt jól kell csinálni, és az Úr dicsőségére igyekeztem tenni. De hát fáradt voltam egy órát utazni, illetve volt egy kettőt, mert hogyha nem tudtunk kocsival menni, akkor kettőt is kellett, mert oda-vissza két óra az út. A kicsi pici volt, a másik kicsi volt, tanulni kellett vele, volt, hogy annyira fáradt voltam, hogy elaludtam a könyv mellett. És sokszor mondtam Istennek, hogy Uram, én vágyok vissza Egyiptomba, de bocsáss meg nekem, tudom, hogy nem jó, de én már annyira elfáradtam, és nem tudom, hogy itt van az én helyem, biztosan. Nagyon sokat sírtam abban az időszakban, és hogy a gyerekek miatt is, hogy ő is beteg volt, én is beteg voltam. 3 hónapig volt olyan, hogy nem láttam a kisfiamat, mert mamánál volt vidéken, hogy itt tudjak lenni, mert a szívem majd szétszakadt. Ha beteg voltam, akkor amiatt volt lelkismeret fudásom, hogy itt nem vagyok, és a többiek griznek helyettem. Ha meg otthon volt a gyerek, akkor meg amiatt, hogy nem vagyok vele, mint anya, szörnyű volt. És mondtam, hogy Uram, ne haragudj, nem akarok zugolódni, de ez van most bennem. És sokszor az a kísértés is elővet, hogy ezért van diplomád, és most ezt csinálod, WC-t pucolsz, meg ilyenek. És akkor ezzel vigasztalt meg az Úr, hogy Jézus sokkal nagyobbat hagyott ott, a menny dicsőségét. Igazságtalanul szenvedve. Én igazsággal méltón csinálom, amit csinálok, mert ember vagyok, és tele bűnökkel és vétekkel, de ő nem, és vállalta. És ez olyan erőt adott, és örömöt a szívembe, hogy de csinálom, Uram, érted. Közben 3-szor kerestek meg a régi munkahelyről, a gyámhivatalból, kormányhivatal, már akkor kezdett kormányhivatallá válni, és a régi kollégák dolgoztak ott, és szerették volna visszamegyek. És hát akkor nem tudták itt senki, hogy mi van bennem, de nagyon vívottam, hogy mi legyen. Még úgy is alakultak az időpontok, hogy pont nálunk nevelés nélküli volt, és akkor hívtak be interjúra. Egy hónapot várt rám akkor a kormányhivatalnak a vezetője, hogy adjak neki választ. Azt mondta, hogy vár rám, nyugodtan döntsem el, hogy mit választok. Nagyon nehéz volt ez az időszak, senki nem tudta, hogy mi van. Krisztina akkor egy igét mondott nekem, ő már nem tudja. Az utcán mentünk, és hogy gyökerezzetek meg a Krisztusban. És ez úgy bennem volt, és amúgy is a szívemben a csipkebokor, meg úgy az egész közösség úgy benne volt, hogy így belegondoltam, hogyha nekem ezt itt kell hagyni, még így is, hogy nehéz, hát én abban meghalok, ezt nem bírnám. Aztán végül nem kaptam igét, de azt a választ adtam neki, hogy köszönöm a türelmét, és hogy ne haragudjon, hogy ilyen sokáig várattam, de az van bennem, hogy nem ezt fogom vállalni, és közben felszabadult a pedagógiai asszisztensi státusz. Abból a szempontból jó volt, hogy a gyerekemmel több időt tudtam otthon lenni. És ezért választottam ezt, és nagyon aranyos volt a kormányhivatal vezető, és soha nem láttam még őt, és azt mondta nekem, hogy megérti, hogy ezt választottam, családosként ő is ezt tette volna, hogy kíván jó szerencsét, és hogy azért nyugdíj előtt, ha gondolom, és ő lesz még a vezető, azért keressem meg. És mondtam, hogy nagyon köszönöm, hogy nagyon aranyos, és Isten áldását kértem az életére. És aztán itt volt a helyem, kaptunk feladatokat, és Isten megbizonyosított róla, hogy itt van a helyem, testvérek között. Nagyon nagy áldás, hogy itt dolgozhatok. nagyon szeretem a testvéreimet, a munkatársaimat, a gyerekeket, a családokat. Nagyon hálás vagyok Istennek. Ezen is átvitt Isten bennünket. És az egyik nyáron a kisfiam nagyon beteg lett. 2 hétig volt 40 fokos láza. Nagyon rosszak voltak a labor eredményei, és az történt, hogy az orvosunk is többször felhívott, megnövekedett a lépe, többször felhívott, hogy aggódik miattunk, és mondta, hogy mindenképpen, ha hányni fog a gyerek, akkor be kell vele menni az ügyeletre. Igen, hányt, és bementünk vele a hánypába. Nem tudták, hogy mi baja van. Az onkológiára irányítottak akkor bennünket, és vért vettek tőle többször is, és felhívott a házi orvosunk, és azt mondta, ő nem szokott ilyeneket mondani, hogy készüljünk a legrosszabbra, mert hogy rákra gyanakszanak. És akkor, amikor bekerültünk az onkológiára, akkor ez volt az ige, de tényleg nem válogattam ki, és nem a helyzetünkre kerestem, de akkor Isten ezzel biztatott, és ebbe kapaszkodtam bele, hogy a Lukács evangéliuma szerint, a református szerint olvasom évtizedek óta az igét, és az volt, hogy ez most az egyszerű fordítás szerint van, de a Károliban is hasonló, mert az örökkévaló kétségtelenül a gyerek felett tartotta a kezét. Ezért volt bennem az, hogy ugyan az onkológiára kellett menni, de tudtam, hogy az Isten azt ígérte, hogy felette tartja a kezét. Aztán már 6. napja magas láza volt, és akkor meg ezt az igét adta az Úr, hogy mert Istenetek az Úr veletek megy, harcol értetek, ellenségeitek ellen is megsegít benneteket. Aztán a vérvételeken, de most fölkelek, mondja az Úr, most fölmagasodom és fölemelkedem. És még sorolhatnám, minden napra adott Isten erőt és biztatást. Az volt a legrosszabb, hogy szenvedett, és nem tudtam neki segíteni, amikor fájt, és nem értette, hogy miért van ez az egész vele, és hogy miért szurkálják állandóan. Akkor Isten elében hozta azt az igét, ami a Jakab levélben van, mert hogy annyira elkeseredt, vagy akkor már úgy kezdett a szívem elkeseredni is, hogy lehet, hogy mégis el kell őt engedni, mert a nagynéném is ebben halt meg, hogy ezt az igét kaptam Istentől, hogy mit csináljak, mert kérdeztem tőle, és az volt, hogy betegé valaki köztetek, hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette megkenve őt olajjal az Úrnak nevében, és a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt, és valljátok meg bűneiteket egymásnak, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igazak buzgóságos könyörgése. És mondtam a férjemnek, és nem ez a lényeg, amit most mondok, volt otthon egy olajunk, amit Izraelből kaptunk, de nem ez a lényeg, meg az se, hogy milyen olaj, meg honnan, semmi, nem ez a fontos, de hogyha már ez van, kedves testvérünktől kaptuk, akkor kenjük meg a gyereket olajjal. Leültünk, megvallottuk egymásnak a bűneinket, mindent, bocsánatot kértünk egymástól, mindenért, ami eszünkbe jutott, imádkoztunk, és áldást kértünk az életére, és úgy voltunk vele, hogy Uram, Te tudod, hogy ha haza akarod őt vinni, akkor elengedjük, bár nagyon nehéz, de tudom, hogy hazamegy, és nálad lesz, és a legjobb kezekbe. Ez vigasztalt egyedül. Ha meg nem, akkor terved van vele, és megtartod. És közben kint voltunk a játszótéren, és a szomszédasszonyom annyit mondott, hogy nektek mennyi bajotok van, mindig annyi bajotok van, mindig betegek vagytok. Ez nekem akkor olyan volt, mint a tördöfés, de Isten akkor eszembe jutatta rögtön, pedig nem szokta, vagy nem jutott, vagy nem vagyok ilyen találékony, de ő jutott eszembe, hogy sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti őt az Isten. És azt mondtam neki, hogy tudom, de hidd el, hogy én bízok Istenben. Ha ő megtart minket, megtart, meggyógyít, ha nem, akkor ezt is elfogadjuk a kezéből, mert minden tőle van. Furcsán nézett rám, nem értett, de aztán, mikor látta, hogy jól alakultak a dolgok, akkor már másképpen tekintett oda talán, vagy nem tudom. Mindegy, ezt mondanom kellett. És néhány nap, vagy hét, nem tudom már mennyi telt el, mert kórházakról kórházakra jártunk abba az időbe, akkor mentünk vissza egy vérvételre, és mondta a doktornő, hogy ő nem tudja megmondani nekünk, hogy mi volt a baja. Volt baja, azt se tudja, hogy most mi történt, mert most meg nincs jók az eredmények, úgyhogy menjünk nyugodtan haza. És mondtuk neki, hogy mi tudjuk, mert mi imádkoztunk a gyermekünkért, és hogy biztosak vagyunk benne, hogy Isten keze volt benne. Ő is csak nézett ránk, nem értette az egészet, mosolygott egyet, aztán elköszöntünk egymástól. A lépa szépen visszahúzódott, hosszú idő volt, de visszahúzódott neki. A doktornő azóta kéri, hogy mindig figyelmeztessem, hogy ha ilyen van, akkor ő mindig jó alaposan nézze meg. De nem érdemeltük meg, de megkaptuk az életét, valami terve van vele Istennek biztos még. Aztán ugyanezen a nyáron a férjem is beteg lett, kórházba került a szívével. Akkor is izgultam nagyon, de tudtam, hogy már ezeken átvitt Isten, akkor biztos meg fog ezekben is tartani, és megtartott bennünket. Következő évben megint kórházba került, akkor az epekövével életveszélybe, és nem foglalkoztak vele a kórházban, mert időpontja volt szeptemberre. De ez nyáron volt, amikor beteg volt, és nagyon beteg volt. Az eredménye is mutatták, hogy rossz, azt mondták, nincs semmi baja, majd úgyis műtik. És elmentünk a testvéreinkhez Miskolcra, Miskolc mellett egy kis faluba, meghívtak bennünket, és mondtam, hogy de hát beteg a férjem, nem kell, meg diétázik, tehát nem. De ő majd úgy fog főzni, menjünk már el pár napra. És mondta a férjem, menjünk el, mondom, biztos most jöttél ki a kórházból, és másnap menjünk. Azt mondja, menjünk el. Elmentünk, persze, jól lakott, nagyon beteg lett, és ügyeleten kötöttünk ki. De ők testvéreink voltak, és a férj olyan állapotban volt, hogy a gerincét injekciózták, mert annyira rosszul volt. De ő azt mondta, hogy ne foglalkozzunk vele, imádkozott értünk, és mondta, hogy menjünk, éjszaka is fölkelt, és menjünk, elviszi ügyeletre. De nem tudtak rajta segíteni. Éjszaka meg csak imádkoztunk, de ő meg vért hányt. És akkor mondtam, hogy na, én most fölhívom mentőket, akármi van. Felhívtam, jöttek rögtön, bevitték Miskolcra. És ebből azt akarom mondani, hogy olyan csodálatos az Isten rendezése, megszervezése, hogy a legjobb kezekbe került, életveszélybe volt, azonnal megműtötték. Akkor emelték fel az orvosok fizetését, meg az egészségügyi dolgozókét, tehát nem kértek semmiért semmit, nem vártak, nem is akartak, nem is fogadhattak el pénzt, nekünk meg nem volt akkor ott nálunk semmi. A másik dolog, gyönyörű, tiszta volt a kórház, akkor újították fel. Popsitörlő, nedves popsitörlő is volt bent, külön vécék voltak bent a kórtermekhez, valami fantasztikus volt. És ami a csodálatos, a legcsodálatosabb az egészben, hogy volt ott egy bácsi, aki már ilyen megfáradt keresztény bácsi volt, hídgyülekezetbe járt. És pont műtötték, és nagyon rossz állapotban volt, és a férjem a Heidelbergi Kátiról beszélgetett vele, és nagyon jól beszélgettek, imádkoztak együtt, és a bácsi úgy tudott bemenni a műtétre ezek után. És kiderült, hogy a fasori gyülekezet akkor pont Hátszegen volt, Bódis Miklósnál, és a Miklóssal beszélt a Misi, hogy mi van, és mondta, hogy hát imádkozunk érted a fasoriakkal. És akkor... hogy Isten ezt úgy rendezte, hogy pont a fasoriak voltak ott a Miklósnál, és pont ennyi ember imádkozott érte akkor, hogy Isten megtartotta őt. Nekünk ez egy akkora Szóval nem trauma volt, hanem egy öröm és bizonság, hogy Isten ilyen csodálatos, ahogyan ezt mi megéltük. Mi ezt nem tragédiaként tudtuk felfogni, hanem hogy de miért? Tehát hogy lehet az, hogy ennyire gondja volt ránk? Mert nem érdemeljük meg. És ez a legnagyobb evangélium így a számunkra, hogy valóban így zárásképpen ezt szeretném elmondani, hogy nem a bűneink szerint bánik velünk az Isten, hanem az ő nagy irgalmából, kegyelméből, az ő szeretetéből azt akarja, hogy az örömünk teljes legyen, mint a legjobb szülő, hogy annyira csodálatos, és az, hogy ő... Hogy még a szülők se hiszem, hogy képesek arra, mire Jézus, hogy emberré legyen, hogy ott hagyja a dicsőségét, az erejét, a hatalmát, azért, hogy minket, egyszerű senki, embereket megváltson. Bűnélet az enyémet vette magára azért, hogy nekem ne legyen, nekem igazságom legyen. Ő az igaz, aki nem vagyok igaz, és nem vagyok tiszta. És nekem ez a legnagyobb örömöm, hogy vele járhatok, és a legnagyobb félelmem, hogy soha, de soha ne kelljen tőle elszakadni, semmi ne választon el, de azt is ígéretet adott rá, hogy nem fog se halál, se mélység, se bűneim, se betegségek, semmi nem tud elválasztani tőle, mert Jézus már meghalt érte, és hogy kifizette az áldozatot értünk. És azt kívánom mindenkinek, hogy bízunk benne, akármi jön is. És van még egy ige, amit így Isten a szívemre helyezett, az pedig ez, hogy boldogok, aki nem kételkedik bennem, hanem kitart mellettem. Hogy ez legyen bennünk, hogy tényleg, amiket ő mondott, az igaz és ámen, és hogy soha nem csapott be, és nem fog becsapni, bármi jön. Illést a hullókkal táplálta a pusztába, minket is fog, mindenen keresztül át fog bennünket vinni, és hogy ez legyen a szívünkben, és az ő igéjét azt nagyon szeressük, és azon keresztül nekünk ő mindig üzen, és hallgassunk rá, és keressük a vele való kapcsolatot, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak.